A telefonon a túlsó végén pedig Benda Zsenszky Anton, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Ugye múlt héten kiszivárgott egy 28 pontos nevezzük béketerv javaslat, amit Washington jegyez, bár több elemző azt mondta vagy fejtegette, mikor ez kiderült, hogy ez inkább azért talán moszkvai írásnyomokat tartalmaz, de minden esetre Washington mutatta be. Majd erre azért a hétvégén, hogy ne unatkozzunk, hogy az európai vezetők is összeültek, és ők is megfogalmaztak egy másik 28 pontos javaslat csomagot. Na most nyilván nem tudjuk végigvenni mind a 28 pontot itt egyesével, de hogy mondjam, a legmarkánsabb különbségek mi a két javaslatot tekintve, és egyáltalán mennyire van realitás egy ilyen típusú csomag elfogadásának, mielőbbi elfogadásának, ez fontos.
Hát ugye az amerikaiak abból indulnak ki, hogy mikor tud működőképes lenni a terv, hogyha mindkét fél elfogadja azt, és abból lehet béke, hogy mind Moszkvában, mind Ukrajnában hajlandóak bizonyos engedményekre, bizonyos kompromisszumokra, és elfogadják a tervet. Hogyha egy olyan terv van, ami hát nagyon szépen van megfogalmazva, jogilag, erkölcsileg is rendben van, tehát Ukrajna irányába megőrzi mondjuk a nyugati pozíciókat, az jó és szép, de hogyha az oroszok nem fogadják el, és harcolnak tovább a fronton, akkor abból nem lesz semmi. Tehát az, amit az amerikai javaslatban látunk, ez azért tükröz bizonyos mennyiségben orosz pozíciókat. Itt a különböző szakértők olyan 60-70%-ra értékelik az orosz követeléseket, orosz feltételeket a szerződésben, és 30-40%-ra azokat az engedményeket, vagy azokat a pozitív dolgokat, amit esetleg Ukrajna kaphatna. Tehát azért van ez, mert jelenleg Oroszország áll jobban a fronton, katonailag Oroszország támad, és az amerikaiak számára a fő feladat, hogy Vlagyimir Putyint, aki úgy érzi, hogy nyerésben van, hogy őt hogyan tudják tárgyalóasztalhoz ültetni, és el tudják fogadtatni vele a tervet.
Bocs, egy másodperc, csak egy másodperc. Miért is érezhetné úgy Vlagyimir Putyin, hogy ő most nyerekben van? 3,5 éve zajlik a háború, tehát olyan őrült áttörést nem láttunk, vagy legalábbis lehet, hogy hozzá nem jutott el. Tehát van-e alapja egyáltalán ennek a fajta érzésnek?
Ő azért érzi ezt, mert egyrészt 22 folyamán nagy, ugye akkor az orosz hadsereg nem érte el azt, amit akart, az orosz katonai tervek kudarcban hullottak, Ukrajna megszerzése, az ukrán vezetés politikai leváltása nem sikerült. És az oroszok átterveztek, és komoly félelmek voltak az oroszok számára abban, hogy a nyugati szankciók el fogják érni a hatásukat, az orosz gazdaság komoly bajban lesz, netán összeomlik, ez nem következett be. Tehát orosz gazdaságnak vannak válságra utaló jelei, lassú, tehát valószínűleg idén inkább stagnál, mint hogy fejlődik, és akár jövőre recesszió lehet, de ez nem összeomlás, ez egy ilyen lassú leépülés állapot, ami még éveken keresztül fenntartható. Tehát gazdaságilag a nyugati szankciók nem érték el a hatást, ez egy pozitív jelzés Putyin számára, miközben katonailag ugyancsak nem olyan sebességgel, mint ahogy ők elképzelték volna, de az orosz haderő tud sikereket aratni a fronton. Ha megnézzük 2022 végén, 2023-ban a Donyecki megyét mintegy 55%-ban birtokolta Oroszország, ez most így 2025 végére nagyjából 78-80%-ra növekedett. Tehát nagyjából még olyan 20-22% van hátra a Donyecki megyéből, hogy azt megszerezze Oroszország, és Vlagyimir Putyin azt gondolja, hogy ez rövid időn belül, 1 vagy 2 éven belül be fog következni, vagy így, vagy úgy, miközben az ukrán képességek csökkennek. Tehát az ukrán haderő mobilizációja, az ukrán élőerőnek a mennyisége az inkább csökkenő tendenciát mutat. Ezért gondolja Vlagyimir Putyin, hogy nyerésben van.
Jó, ott tartottunk, hogy tehát azt mondod, a szakértők 70%-ra, durván 70-30%-ra teszik azt, hogy az amerikai 28 pontból mi az, ami Moszkvának kedvezés, mi az, ami Kijevnek. Mi a helyzet a másik 28 pontos javaslattal, hogyha azt nézzük ilyen szemüvegen, ott mit lehet megállapítani?
A fő különbség ez a területi kérdés. Tehát, illetve a haderőnek a korlátozása, amit őszintén szólva ez utóbbit nem értek. Ugye a kiszivárgott béketervben, de itt hangsúlyozni kell, hogy minden, amit erről a tervről tudunk, a sajtóból tudjuk, és ugye ez nincs megerősítve, tehát egyetlen döntéshozó sem mondta ki, hogy igen, az első pont az ezt tartalmazza. Igen, a második pont az ez is ezt tartalmazza. Minden, amit tudunk, a sajtóban lévő szivároktatásnak köszönhető, és ott is voltak eltérések a sajtóban közölt információkban. De mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. Tehát az európai tervnek két fő különbsége van. Vannak ilyen kisebb dolgok, de hogyha a nagy vonalakat nézzük, ez az ukrán haderőnek a korlátozása, ami az amerikai tervben 600 ezer főre maximálná az ukrán haderőnek a létszámát, és az európai ellenjavaslat az nem tartalmazna ilyen korlátot. Itt ez szerintem az amerikai terv inkább szimbólumos jelentőségű, mint hogy ténylegesen visszafogja az ukrán haderőt. Jelenleg az ukrán haderőnek a létszáma, tehát háború alatt, a háború negyedik évében hivatalosan 800 ezer, de a szakértők inkább 600 ezer főre teszik a számot. De békeidőben ez a hadder, és nyilván a terv az azt irányoz elő, hogy majd békeidőben milyen lesz a hadereje. Tehát 2022 előtt az ukrán haderő olyan 200-250 ezer fős volt, nem lehet fenntartani békeidőben egy ekkora hadsereget, amit most Ukrajna működtet. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 600 ezer fő, ez inkább egy ilyen gesztus úgymond Oroszországnak, hogy azt mondhassa Putyin, hogy igen, mi demilitarizáltuk Ukrajnát, és elfogadtattuk velük, hogy korlátozzák a hadseregüket. Valójában ez egy nagyon magas szám. Az oroszok eredetileg 85 ezer főre akarták volna korlátozni az ukrán haderőt. Na, az egy tényleges korlátozás, a 600 ezer ez nem, de mindegy is. A másik pedig a területi kérdés, ami ugye jelentősen eltér az európai javaslatban. Az európaiak azt mondják, hogy ugye az amerikai javaslat azt mondja, hogy Donbasszt fel kellene adni az ukránoknak és átadni az oroszoknak. Tehát ez az említett olyan 20-22%-nyi terület, ami még ukrán kontroll alatt volt a Donbasszi, a Donyecki megyében, vagy a Donbasszi medencében, ezt fel kellene adni. Az európai javaslat ezzel szemben azt mondja, hogy meg kell állni, be kell fagyasztani a konfliktus a jelenlegi vonalak mentén, és minden területi kérdés ezután kell, hogy rendezés, de tárgyalás alá kerüljön, és csak utána kell tárgyalni ezekről a kérdésekről. Hozzáteszem, hogy szerintem ez a javaslat az ugye, ez így jó, tehát erkölcsileg, jogilag ez az európai javaslat nyilván jogos vagy helyes, de ezt Vladimir Putyin valószínűleg nem fogja elfogadni. Tehát az orosz követeléseknek, az orosz céloknak a minimuma, ez pont ennek a Donbassnak a megszerzése, mert ezt tudja Vladimir Putyin kommunikálni, és miért fogadjon el egy ilyen befagyasztás melletti javaslatot, hogyha egyébként is azt érzi, úgyis megszerzi azt, amit szeretne, Donbass úgyis belátható időbelül az övé lesz.
Jó, hát meg fel lehet tenni a kérdés, hogy és miért fogadná el Volodymyr Zelenszky az amerikaiak által vázolt tervet, amiből ő rosszabbul jön ki, ugye?
Igen, is fel lehet tenni a kérdést. Az Ukrajnának azt gondolom, hogy most nagy szüksége lenne a békére. Itt ugye Zelenszky elsősorban két dolog nyomasztja, vagy nyomás alá helyezi. Ez a belpolitikai helyzet, ugye az elmúlt két hétben kirobbant korrupciós botrány, a másik pedig a katonai helyzet, ott vannak problémák a fronton, hogy a Pokrovszkot az elmúlt csétben foglalták el, vagy nagy részt elfoglalták az oroszok, tehát ilyen szempontból Zelenszkin többes nyomás nehezedik, van egy belpolitikai nyomás, mert attól tarthatnak, hogy esetleg a korrupciós botrány valamiféle nagyobb belpolitikai válságba csaphat át, ami veszélyezteti az ukrán hatalomnak a stabilitását, a másik pedig ugye a katonai helyzet, annak az esetleges további eszkalációja, az megint csak nyomás alá helyezi az ukrán kormányt, és ugye az ukrán manőverező képességet csökkenti.
Ugye Donald Trump azt hiszem erre a héten adott vagy határidőt arra, hogy ebben a kérdésben dönteni kell. Egyrészt ez reális-e, hogy ezt így egy-két nap alatt eldöntsék? Másrészt látod-e annak az esélyt, hogy ebből a kétszer 28 pontból lehet-e gyúrni egy harmadik 28 pontot, ami mindkét fél számára elfogadható?
Én azt gondolom, hogy lehet, és ezen dolgoznak. Tegnap Svájcban volt egy a találkozó, Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, és Andriy Jermak, az ukrán elnök adminisztrációnak a vezetője, ők tárgyaltak, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Bár részleteket nem tudjuk, de a kommunikációban, a sajtótájékoztatón azt mondták, hogy előrelépés történt, és voltak változtatások a 28 pontot illetően. Tehát az amerikaiak ezt egy, mert ez volt a nagy kérdés az elmúlt napokban, hogy ezt a 28 pontos tervet az amerikaiak egyfajta ilyen csomagajánlatnak tekintik, tehát hogy egy az egyben, ilyen, ebben a csomagban kell az ukránoknak elfogadni, különben nem tudom, mérgesek lesznek a Washingtonban, vagy egy alkoalap, és lehet belőle válogatni a pontok között, és lehet benne változtatni, és úgy tűnik, hogy ez utóbb érvényesül, tehát az ukrán javaslatokat meghallgatták, és valószínűleg a kulcskérdésekben nem lesz változás, de bizonyos kisebb dolgokban meg fognak tudni egyezni. A határidők, hát Trump szeret ilyen hangzatos határidőket adni, általában ezek nem szoktak beválni, emlékezzünk vissza, hogy nem tudom, az alasztói csúcs után két hetet tűzött ki, hogy addig az Zelenszky Putyin találkozónak meg kell valósulnia, aztán nem lett belőle semmi. Vagy a budapesti csúcson is, azt hiszem, hogy egy hetet adtak a külügyminiszteri találkozó megvalósulására, és utána rákövetkező egy héten belül pedig budapesti csúcsot kellett volna tartani, abból se lett semmi. De valószínűleg ezeket a javaslatokat át fogják dolgozni ukrán részről, tehát ukrán-amerikai részről ezen a héten. De a nagy kérdés, hogy az oroszok hogyan fognak visszavonni hozzá, mert eddig elsősorban Ukránáról beszéltünk, hogy Ukrajna hogyan fogja elfogadni, vagy mit akarnak változtatni rajta, de egyáltalán nem biztos, hogy az oroszok elfogadják ezt a javaslatot. Nem tudjuk még, hogy pontosan az orosz pozíciót miről szólnak.
Nagyon szépen köszönöm Benda Zsemszky Antont, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.